Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Bár 14 évesen az ország egyik legjobb sprintere volt, mégsem az atlétika lett a hivatása. Sőt, egy olyan szakmát választott, ahol csak évek alatt lehet eredményeket elérni. Ahogy magáról fogalmaz, a semmiből jött. De érdemes hozzátenni, hogy egy sprinter tempójával és egy maratoni futó kitartásával. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Ács Zoltán, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, akinek a hazai gyógyszergyártás és ellátás kiegyensúlyozott működése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét. A magyar érdemrend lovak keresztjével ismerték el. A Tápió vidék fővárosában született, ami egyébként egy 10-12 ezres település, nem tudom ennél pontosabban.
Volt talán 16 is.
Talán 16 is volt, azt mondja. Azért hívják a Tápió vidék fővárosának Nagykátát, mert olyan helyen van, hogy a környék egyik közigazgatási központja, egyébként Szolnok meg Budapest között van. Tehát a méretei miatt nem lenne fővárosnak mondható, de egy fontos helyszín ott abban a térségben, a tápióságban. Szóval Nagykátán született. Milyen családba ért? Hova született?
Igen, még a múlt században születtem Nagykátán. Nagykáta egyébként járásközpont volt annak idején, talán most is az. Egyszerű munkás családba születtem, az édesapám az esztergályos volt, az édesanyám pedig adminisztrátornak lehet mondani. Adminisztrátorként kezdte a Nagykáta és vidéke áfésznál, ahol a később nagy szerencséjére az elnök vezérigazgatónak a titkárnője lett, ami hát egy komoly pozíció volt egy ilyen településen. Azt lehet mondani, hogy ha végignézek a családon, a nagy családon, az édesanyám vonalán nem találhatók diplomás rokonok. Talán édesapámnál a legfiatalabb fiú, akit ugye annak idején még az idősebb fiúk tartottak el, és így neki volt lehetősége egyetemre járni, rajta kívül hát az unokatestvérek között is egy-kettő található. Talán így azt lehet mondani, hogy első generációs értelmiségi vagyok a családomban.
Azt mondta nekem, mielőtt még bekapcsoltam ezt a magnót, hogy ön a semmiből jött. Miért mondta ezt?
Azért jöttem a semmiből, vagy azért mondanám ezt, mert nekem a gyógyszerészet tudományában nincsen hátterem, nincsen kapcsolati tőkém, nincsen ismerettségem, sőt tapasztalatom sem volt. Egyetlen egy dolog segített, hogy ide keveredjek talán, az, hogy rovarokat gyűjtöttem, nagyon szerettem a biológiát, mindig valamilyen kutató szerettem volna lenni, aki járja a világot mindenféle egzotikus állatok között. Hát emiatt, mivel Nagykátán volt ugyan gimnázium, de egy biológia tagozatos gimnáziumba szerettem volna menni, és így jutottam fel Budapestre 14 évesen, és ott végeztem el a Táncsics Mihály gimnáziumban a biológia tagozatos osztályt. Ahogy egy 14 éves fiú kikerül a családi védőernyő alól.
Kollégium.
Elkallódó fiatal embernek indultam az első két évben, amikor realizáltam, hogy az eredeti tervem ugye az, hogy valamilyen egyetemre biológia, tehát élettudományok vonalán folytassam a tanulmányaimat. Ez így valószínűleg nem lesz realizálható. Így a második év végén egy ilyen éles vonalat húztam a gimnáziumi tanulmányaimban, és onnantól kezdve tudatosan készültem az egyetem.
Csendes fiú volt akkoriban, visszahúzódó, introvertált, vagy szerette, ha a közösségben ott van, körülveszik?
Az, hogy introvertált lettem volna, azt azért nem merném állítani. Mivel én Nagykátán az ottani Vörös Meteor sportklubban egy élsportoló voltam.
Mi sportolt?
Atlétizáltam és kézilabdáztam. Tehát Nagykátán egy ilyen ismert valaki voltam, ugyanúgy az öcsémmel együtt. Elég magasra jutottam az akkor is erdülő sportpályafutásommal, országos döntőben is futottam, úgyhogy volt önbizalma, milyen szempontból azt el lehet mondani.
És ha már itt tartunk, akkor milyen távon volt bajnok?
100 méteres síkfutásban voltam, tehát én egy sprinter alkat voltam, és volt egy ilyen 4 próba, ez a, ugye a 10 próbának az előszobája. Annak többféle változata van, tehát én a dinamikusabb verziót csináltam, ahol sprint számok voltak és dobó számok. sportok királynőjénél az atlétikában. A legnagyobb érdeklődés kiváltó szám mindig, ott vannak a legtöbben, a sajtót mindig ez érdekli, meg a nézőket is, hogy ki a leggyorsabb 100 méteren. Akkoriban mennyi volt a világrekord, emlékszik rá?
Én azt tudom, hogy 13 évesen én 14.9-et futottam, az akkor egy komoly eredmény volt.
Az.
Az iskolában ezeket az atlétikai csúcsokat én tartottam nagyon sokáig az ottani táblán, még néhány osztálytalálkozóra, amikor visszamentem idősebben, akkor is a saját nevemet láttam ott, de ez egy életszakasz volt, édesanyám rendkívül agilis volt, ő azt gondolta, hogy a sport az nem egy olyan út az ember életébe, amivel karriert lehet csinálni, vagy hát be lehet futni. Ugye a magasságom se volt meg, azért igazán jó sportoló az lehet, aki legalább 185-190 centi magas, még atlétikában sem árt ez.
Ön szeretett volna sportolni?
Rendkívüli módon komolyan csináltam ezt, tehát nyilván az eredmények is azért jöttek, mert lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgoztam ezen, de hát így utólag most, hogyha visszanézek a pályámra, azért azt be kellett volna látnom, hogy ezekkel a genetikai adottságokkal nem valószínű, hogy komoly karriert tudtam volna befutni. Ott azon a helyen, ebben az életszakaszban, ugye én korán serdültem, ez egy reális előny volt, de ennek vége volt nyilván, és ezt jó, hogy édesanyámra hallgattam, és feljöttem Budapestre egy biológiai tagozatos gimnáziumba, mert a sportból valószínűleg nem tudtam volna tovább menni.
Ez egy titkos sztori akkor az ön életében lehet. Ki jött rá a szó, hogy egy kiváló sprinter volt kamaszkorában, secret story ugye in English, és azt mondta, hogy ez volna az első dal, mindig és örökké. Miről beszélünk pontosan?
Pat Metheny. Ez az elköteleződésről és az elkötelezettségről szól nekem ez a dal. Valamit, amit az ember választ magának az életében, azt mindig és örökké kell, hogy képviselje és magával vigye.
...1982-ben érettségizett Budapesten a Táncsics gimnáziumban, a biológia szakos osztályban. Hogy lett gyógyszerész? Mert lehetett volna más is. Arról már szóltunk az imént, hogy a Semmelweis hallgatója lett, de hát azért nagyon széles a paletta, ha valaki a biológiát szereti és jó benne. Az orvosi pályától kezdve a kutató pályáig sok mindent választhatott volna. Miért éppen a gyógyszerészet tetszett meg? Olyan világ, ahol az ember többnyire egy zárt helyen van. Én azt gondolom, hogy ez zárt helyen van egy gyógyszerész, fehér köpenyben, és kutat, keres, vagy pedig kiszolgálja adott esetben az üzletben a vevőket. Szóval mi vonzott ebben a pályában?
Erre a pályára véletlenül kerültem, emiatt vissza kell most egy kicsit utaljak a beszélgetésünk első részére. Amint mondtam, ott a gimnáziumban én az első néhány évet azt elég rendesen elhanyagoltam. Harmadik évtől összeszedtem magamat. Ennek komoly eredménye is lett, tehát mondjuk a felvételi vizsgára, amikor jelentkeztem a fizikából Budapesten, budapesti kitüntetést kaptam, olyan jól sikerült a felvételim, az írásbelém, a matematikából pedig minisztériumi dicséretet. Nyilván ebben szerepet játszott az eltökélt felkészülés, és valószínűleg a véletlen is, mert olyan feladatok voltak, amik nekem jól sikerültek, de azért limitált volt, hogy hová tudok menni a hozott pontjaim alapján. Akkoriban volt egy lány, akiben reménytelenül szerelmes voltam, ezt így lehet mondani, és ő az orvosi egyetemre ment. És akkor még az a naív elképzelés volt bennem, hogy ha én is oda megyek arra az egyetemre, akkor ennek a 4 éves időszaknak nem lesz vége, és akkor talán ott találkozunk, és folytatódik valamilyen szinten a közös életünk, és így esett választásom a gyógyszerész karra. Egyébként mondjuk olyan szempontból jobban is illett hozzám, hogy nekem amellett, hogy egy élettudományi beállítottságom volt, vagy természettudományi beállítottságom volt, én nagyon szerettem a fizikát és a gépészetet, tehát a műszaki dolgokat.
Otthonról hozhatta?
Valószínűleg egyébként, mert édesapám rendszeresen foglalkozott velem ilyen szempontból, és nagyon sokszor kaptam olyan feladatot, amit magamnak kellett megoldanom, és így a mai nap is egy ház körüli szerelést, bármilyen karbantartási feladatot úgy látok el, hogy először megpróbálom, megnézem, hogy mi jön ki az én kis szerszámkészletemből, és utána hívom a szerelőt.
Akkoriban 1982-ben azért erős volt szerintem a magyar gyógyszeripar. Nagyon komoly volt a múlt is a háború előtti időszak, hiszen Európában is elismert volt még 45 előtt a magyar gyógyszergyártás, de azért 1982-ben is meghatározók voltunk itt a kontinensen. Érezték ezt önök ott hallgatóként?
Igen, azt gondolom, hogy azt az ember belépett az egyetemre, érezte, hogy itt ennek egy komoly múltja van és hagyománya. Ráadásul, hogyha végighallgatta az ember a professzorait, akkor talált történeteket és érdekes anekdótákat, amik egyértelműen mutatták, hogy azért ez a szakma, ez nem a semmiből jön. Itt nagyon komoly alapok vannak Magyarországon.
Én azt mondtam az imént önnek, de nem akartam megbántani, hogy olyan unalmasnak tűnik kívülről gyógyszerésznek lenni. Azt mondta, hogy nem, messze nem. És azért, ahogy megismertem eddig az ön személyiségét, hát biztosan bele is bolondult volna, hogyha unalmas ez a szakma. Mi az, amitől nem unalmas?
Sokszínű, és gyakorlatilag aki gyógyszerész diplomával rendelkezik, az szinte az élettudományok bármelyik irányába vagy területére el tud érkezni a szakmájába, hogyha az a terület érdekli jobban. Minden gyógyszerésznek annak idején szakmai gyakorlatot kellett gyógyszertárakban elvégeznie, illetve volt egy olyan szerencsés periódus, hogy a mi időnkben az államvizsga gyakorlatot, ami fél évig tartott, ott fel lehetett osztani ezt a fél évet 50%-ban gyógyszertári gyakorlat, egyetemi gyakorlat, illetve ipari gyakorlat között, és én nagyon erősen orientálódtam az ipar felé.
Gyártás.
A gyártás területére nagyon vonzott a high-tech mi volt a gyógyszeriparnak, maguk a berendezések, a technológiák. Úgy éreztem, hogy ott valami olyan forradalmi új szakmai dolog történik, amivel az ember csak akkor találkozik, hogyha erősen utána néz, vagy tényleg megpróbál megismerkedni ezekkel a részletekkel.
Akkor azt mondja, hogy amikor végzett, egyértelmű volt önnek, hogy nagyipar, gyógyszeripar, gyártás, új technológiák, külföldre behozni a tudást, egy olyan céget alapítani, ahol mindezt meg lehet csinálni itthon?
Visszautalnék arra, hogy amikor gyógyszertárban voltam gyakornok, akkor ott ugye az ember hölgyekkel dolgozik elsősorban együtt, ezt mindenki tapasztalja, ha bemegy egy gyógyszertárba, hogy zömében hölgyekkel találkozik, és a gyógyszertári asszisztensek, asszisztens kollégák azok rendkívül erősen ösztökéltek, hogy egy ilyen fiatal embernek biztosan gyógyszertárban a helye. Egy jó vidéki gyógyszertár, ahol ő lehet a gyógyszerész.
Tenyerikön hordták volna az emberek.
Nagyjából a történet az így volt nekem elmesélve, hogy ez micsoda élet vár rám, hogyha ezt csinálom, de én egyértelműen az ipar felé orientálódtam, és nem azért, mert a gyógyszertári munka az ne volna érdekes, egyszerűen engem a technológia, meg a technikai színvonal, az újdonságok, az érdekességek rendkívül módon vonzottak.
A következő részben fogunk arról beszélni, hogy mi mindent alkotott a 90-es években és az ezredforduló után Magyarországon ebben a szakmában, de még áruljon el valamit. Mi lett azzal a lánnyal, aki miatt elment a Semmelweisre?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Olyan nagy az egyetem, hogy talán kétszer találkoztam vele teljesen véletlenül, úgyhogy gyakorlatilag semmi. Ő férjhez ment az egyik évfolyamtársához, és én pedig szerelmes lettem egy másik lányba, és őt vettem el feleségül.
Ebben a műsorban csak Pat Metheny fog nekünk gitározni, az amerikai Pat Metheny, ő az ön kedvence.
Erről az albumról szinte csak kedvencek vannak, ez egy rendkívül jól sikerült album, vagy legalábbis én annak tartom. Szép történetet mesél, az egyik szám, mintha bele lenne öltve a másikba, és azt a történetet, amit egy ember megél, azt próbálja meg elgitározni.
Végigjárta a rang létrát, a gyakornoki állástól eljutott a cégalapításig, ma pedig egy nemzetközi szinten is elismert társaság vezetője. A neve jól cseng a szakmában. Az említett rang létre egyik foka volt Kőbánya, a Richter tablettázó üzeme, majd külföld. Erre vágyott, azt mondta, a gyártás vonzotta. Szerette? Megszerette?
Nagyon jó kollégákkal tudtam együtt dolgozni, és elég gyorsan a tablettázó részleg vezetője lettem. És egy olyan szerencseért, hogy engem jelöltek ki arra, hogy Nigériába, a Medimpexnek ottani vegyes vállalatába menjek kitermelési igazgatónak. Ez egy rendkívüli kihívás volt. Enélkül talán nem is álmodtam volna cégalapításról. Ott kinn egy 250 fős kis céget kellett vezetnem. Az első évben én voltam a termelési vezérigazgató, ott így hívták, és a második évtől pedig én voltam már az ügyvezető igazgató is, úgyhogy a termelésre kineveztem egy nigériai gyógyszerészt, aki vitte az üzemet mellettem. Nigéria és Magyarország között annyira nem volt kommunikáció. Talán emlékszik, hogy annak idején még az is nagy dolog volt, ha valakinek vonalas telefonja volt, nemhogy mobil telefon, és Nigériával ott az ottani műszaki körülmények miatt valószínűleg nem nagyon volt telefonos kapcsolat, vagy hát állandónak semmiképpen nem lehetett nevezni, így teljesen magamra voltam utalva, magamnak kellett döntéseket hoznom egész kritikus helyzetekben is, és így ezt az alatt a pár év alatt megszoktam, és amikor hazajöttem 93-ban, már egyáltalán nem tűnt irreális ötletnek az, hogy egy vállalkozást megpróbáljak elindítani a kollégáimmal.
És milyen céget álmodott meg 32 éve, 33 éve, és elérte az álmait 2026-ra?
Bizonyos szempontból elértem, bizonyos szempontból túl is szárnyaltam. Én nem gondoltam azt, hogy egy igazi, magas szakmai színvonalat képviselő, de minden tekintetben, tehát most nem úgy értem, hogy valaki szellemileg magas színvonalon van, hanem a gyógyszergyártási kapacitásait, berendezéseit, tudományos felkészültségét, a csapatnak teljesen a top klasszba, tehát a mai gyógyszergyári színvonalnak a krémjébe meri helyezni. Ezt nem gondoltam, hogy könnyű lesz elérni, vagy egyáltalán sikerülhet. Rendkívül drágák a gyógyszeripari berendezések, tényleg olyan tőkehiányosak voltunk, és olyan pénzeket kellett, összegeket kellett erre fordítani, amit azt gondoltam, hogy csak nagyon-nagyon hosszú munkával és sok-sok sikerrel a háta mögött, esetleg nem is egy generáció alatt, hanem több generáció alatt lehet elérni. Ma el lehet mondani, hogy a mi kis gyógyszergyárunk, ez egy abszolút felkészült, technikailag, műszakilag egy magas színvonalat képviselő cég, és rendkívül szertágozó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, de még a magyar gyógyszerügyi hatóság inspektoraitól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy kimagasló színvonalú a cégünk, illetve az a munka, amit mi végzünk.
Aki nem lát ebbe bele, saját fejlesztéseiket gyártják, vagy licenszjogokat vettek át, és úgy gyártanak gyógyszereket. Szóval milyen palettájuk van?
95-ben már saját kutatásfejlesztési labort állítottunk fel. Azért ezt elég vakmerő dolog még kutatásfejlesztési labornak nevezni a mai szememmel, vagy eszemmel. De volt ott egy komoly szakember asszisztenssel, és elkezdtük az első termékeinket fejleszteni, aminek az eredményeképpen az első készítményünket 1998-ban regisztráltuk. Trálni is tudtuk. Nootropikum, a köznép által mondjuk agyfényesítőnek nevezhető készítmény, ami a Cavintonnak a versenytársa a piacon. Vényköteles készítmény, ez volt az első, ezzel a termékkel egyébként a generikus termékek között piacvezetők vagyunk ma már, és nagyon-nagyon sok piacon regisztráltuk. Ezután jött két termék, ami úgy szintén mérföldkőnek nevezhető. Az egyik az egy úgynevezett szupergenerikum, egy generikus kombináció, az egy teljesen új készítmény, ami azelőtt nem létezett. Ezt biztosan ismeri mindenki, vagy hát sokan ismerik. A Nasoprax Orspré, ezt a kettes számú gyermekklinika szakembereivel együtt találtuk ki és fejlesztettük. De ezzel párhuzamosan kifejlesztettünk egy másik készítményt is, ami az első nemzetközi regisztráció képviseli. Ezt a terméket 5 német generikus cégnek tudtuk eladni Németországba, és mind az 5-en regisztrálták is, és ez egy rendkívüli nagy siker volt. Egy olyan határkő, amit azt gondoltunk, hogy nagyon nehéz lesz átlépni.
Volt már petmeteni koncerten?
Igen, voltam többször is, amikor először Magyarországon járt a Margit-szigeten, a szabadtéri színpadon. Fantasztikus életem egyik legjobb koncertjén vettem részt. Ez az album akkor a gerincét képezte ennek a koncertnek. Ez egy új lemez volt akkoriban. A harmadik száma Tell Her You Saw Me, Mondd el neki, hogy láttál engem című dal. Ez is egy élethelyzetről szól, amikor valaki hiányzik, vagy régen láttam, és ugyan nem próbálnám meg megkeresni, de ha valaki adna nekem egy visszaigazolást, hogy látta, és hogy említse meg, hogy én rám emlékeznie kellene.
Négy gyermek édesapja, az egyik fiú gyógyszerész lett, úgyhogy őt megfertőzte, vagy tetszett neki mindaz, amit ön csinált. De én azt gondolom, hogyha valaki Nigériában dolgozik, ha világtól elzárva, ezt mondta, még a telefon sem működött, vagy nem is volt, aztán hazajött és csinálta semmiből egy céget, ami ma már elismert az egész világon, ott nagyon nehéz önt otthon látni, hogy részese legyen a gyermekei életének, hogy ott legyen, nem tudom én, segítsen neki mondjuk egy kémia dolgozat előtt otthon, vagy egy biológia témazáró előtt otthon. Szóval hogyan tudott otthon is helytállni, apa lenni, férj lenni, rendbehozni azt, ami elromlott a ház körül, mert mondta, hogy nagyon szívesen parkácsol. Hogy élte meg a családja azt, hogy önnek van egy sikeres karrierje?
Ehhez kellett nyilván egy partner, mert ezt egyedül nem lehet csinálni. A feleségem az, azt így lehet mondani, hogy bevállalta azt, hogy a gyermekeket szinte főállásban menedzseli.
Fővárosban éltek?
Fővárosban éltünk, igen, akkor Kőbányán éltünk, és azt gondolom, hogy ha nem lett volna ő ennyire motivált, pedig hát ő neki még testvérei sem voltak, nekünk pedig együtt négy gyermek nekünk is lett. Azért ez egy komoly feladat volt.
Egy szolgálat.
Így van. Volt is lelkiismeret furdalásom sokszor, mert azért amennyire szerettem volna, nyilván nem tudtam ebben részt venni. Ahhoz, hogy egy céget építsen az ember tényleg a semmiből, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szükséges feltételek hiányával a környezetében, az csak úgy lehet, hogy a rendkívül eltökélt és szorgalmasan azt a 12-16 órát is akár, amikor szükséges, hajlandó megcsinálni az aznapi 24-ből.
Sok tárgyalás, utazás.
Így van, tervezgetés, és csomó mindent ki kell találni, amikor az embernek nincsenek meg az eszközei, akkor kerülő utakat kell találni, új megoldásokat kell találni, partnereket kell valahogy maga mellé állítani, akik ebben segíteni tudnak.
A másik három gyermek nem akart gyógyszerész lenni, vagy ön mondta azt, hogy ti már ne legyetek, ne válasszátok ezt a szakmát?
Nem, az első fiam az egyértelműen a természettudományok felé orientálódott. Tanuló volt már az általános iskolába is, felvették könnyedén az Apácai Csere János gimnáziumba. Jó eredménnyel végezte a középiskolát, hát az osztályfőnökük azokat a tanulókat, akik csak 4,7 vagy 4,6-os átlagot produkáltak, azokat el akarta távolítani az osztályból, vagy hát valamilyen módon meg akarta őket regulálni. Tehát a fiamnak adott volt, hogy ő gyógyszerész legyen, ráadásul én is támogattam őt ebben, mert azt gondoltam, hogy ha tényleg a vállalkozásunk olyan irányt vesz, akkor szükségem is lesz a segítségére. A többi gyermekem, a másik két fiam, illetve a kislányom, ők egyszerűen nem voltak természettudományi beállítottságúak. Próbálkoztam velük is, de úgy ítéltem meg, hogy teljesen értelmetlen valakit olyasmibe belekergetni, ami neki nem komfortos és nem neki való.
Debrecenben beszélgetünk az egyetemen, a farmakológiai intézetben. Ön, ahogy korábban elhangzott, címzetes egyetemi tanár itt Debrecenben. Milyen tervei vannak? Mit szeretne még elérni?
Ami a jövőt illeti, hát egy dolgot nagyon szeretnék elérni. Nekünk volt egy 10 évvel ezelőtt egy krízis, egy pénzügyi, vagy inkább azt mondom, egy cég életcikli szempontjából egy kritikus időszakunk, amikor ezeket az első könnyű partnereket elveszítettük, de már kellően nagy volt a cég ahhoz, hogy folyamatos bevételre legyen szüksége. Akkor jöttem rá, hogy nem vagyunk eléggé diverzifikáltak, nem vagyunk jelen elég sok piacon, egyes piacoknak vagy egyes partnereknek a sikerétől függ a jövőnk. Ezt szerettem volna valahogyan rendbehozni, és egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, talán lehet, hogy 7 évvel ezelőtt is történt ez. A gyógyszeriparban nem történnek gyorsan a dolgok. Az volt az a pont, amikor úgy döntöttünk, hogy rendkívüli módon az exportpiacok felé fordulunk, és nagyon erős munkát, illetve sok energiát fogunk ebbe fektetni.
Ön egy nagyon nyugodt, idegrendszerű embernek tűnik nekem, nagyon megfontolt, és figyel arra, hogy mit mond és mit csinál. Az élet végtére is mégiscsak jó dolog, az is kiderül az ön életéből, úgyhogy az a zene, amiről beszélünk itt a végén is erről szól. Lehet örülni az életnek, vagy lehet élvezni az életet.
Igen, ez a dal, ez egyértelmű.
egyértelműen, hogy ha valaki majd meghallgatja, szembesülni fog ezzel, ez valóban, ha nem tudná a címét, akkor is tudná, hogy az élet mégiscsak szép, és boldogan tovább kell menni minden egyes probléma után. Azt azért nem mondanám, hogy én egy egyszerű személyiség vagyok, akinek nincsenek, hogy is mondjam, kritikus pillanatai, de igyekszem nyilván uralkodni ezeken.
Vendégem Ácsi Zoltán volt, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, akinek a hazai gyógyszergyártás és ellátás kiegyensúlyozott működése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét a Magyar Érdemrend lovak keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Gyarmati Péter. Ezt a beszélgetést éjjel az egy órai hírek után újra meghallgathatják, most pedig